Hanszögből második rész. Ninja 2 első rész. Több példát mutattam már az eddigi szlájdokon, hogy hogyan lehet a változókat felhasználni a playbookokban, meg a template fájlokban, még kevésbé, az már most fog sorra kerülni. A lényeg az, hogy vannak változóink különböző helyekről, mi magunk definiáltuk statikusan, mi kaptuk a fekteken keresztül, regisztráltuk a változót, abból jöttek ki különböző értékek. Ezeket mind-mind fel tudjuk használni. Látjátok a Jinja 2 template mintát, hogy kettős kapcsolós zárulások közé a változó értéke, változónak a neve, és majd kiszedekedünk az értékét. Látjátok, hogy ez nem csak statikus lehet, hanem lehet lista jellegű, vagy többszintű változó, mindig tudunk hozzáférni az értékéhez. De az esetek többségében előbb-utóbb nem csak a változó értékére van szükségünk, hanem valamifajta műveletet kell vele végeznünk. Erre valók az úgynevezett filterek vagy tesztek a Ansible-ben és a Jinja 2-ben. Tehát van egy csomó beépített Jinja 2 teszt, amit kapásból tudunk használni, tehát azt, hogy meg tudjuk nézni, hogy a változó definiált vagy nem definiált, tehát egy defined, undefined-dal. Láttunk már, hogy van lower, amivel tudjuk kisbetűse váltani a karaktereket a változóban. Ezek mind-mind ilyen beépített tesztek. Van match, amikor tudunk meccselni egy mintára, ami full matchet jelent, tehát a teljes mintára kell egyezést adni a stringnek a változó értéképen. Lehet search, amikor csak egy részstringre keresünk egyezést. Fájlokra lehet tesztelés, hogy most az file vagy könyvtár létezik, nem létezik. Ezekre egy csomó beépített teszt van, ezeket mind-mind lehet használni, ha szükségünk van rá. Láttatok példát arra is, hogy feltételes használat, tehát csináljunk valamit akkor, hogyha konkrét példa, ha a változónk definiált, és a változó meccsel erre a mintára, akkor hajtsak végre ezt utasítást. Tehát láthatóan a feltételben és vagy és hasonló feltételekkel össze lehet kapcsolni a különböző részfeltételeket, és szokásos módon kell használnunk rá a filtereket, hogy maga a változó, és utána egy ilyen pipe-jellel maga a függvény, vagy utasítás, amivel ezt a tesztet elvégezzük rajta, vagy filtert elvégezzük rajta. Ahogy mondtam, ez egy match, vagyis a változónak az értéke teljesen meccselnie kell erre a fócsillag karakterre, vagy mintára. Ali? Jó. Semmi gond? Igazából csak ennyit haladtunk egy fél szlájddal előrébb, és pedig a változók felhasználásával kapcsolatban, hogy hogyan lehet őket különböző templétekben, mintákban felhasználni. Erre egy halom beépített Jinja 2 built-in függvény van, tehát meg tudok nézni, egy változó az definiált-e vagy nem definiált, lehet illeszteni őt mintára, teljes mintára, vagy például csak részstringre kereséssel, fájlokra vannak különböző feltételeket, lehet meg lehet nézni. Lényeg ez a példa illusztrálja, hogy lehet használni, mondjuk meg tudok nézni, hogy ez a változó definiált, és az érték egy valós adós mintával egyezik, akkor hajt végre az utasítás, akkor ad végre ezt az adott taskot. Ezek igazából csak a beépítettek, egy halom ezen kívüli Ansible 2 kiterjesztésű filter is van, amivel tudunk használni, tudunk élni. Erre már volt példa, a default értékek megadása, hogyha az a változó definiált, akkor használ az értékét, ha nem definiált, akkor használ az adott értéket, hogy megadsz. Ami lehet akár lista értékű is, vagy dictionary értékű is. Tehát, hogyha ez a változó, ez maga egy lista lett volna, vagy dictionary, és nincs nem definiált, akkor tudom őt helyettesíteni egy üres értékkel, egy üres lista, egy üres dictionary-vel. Ami nyilván egy loopban játszik szerepet, és akkor a loop nem fog végrehajtani, mert nincs eleme annak a listának, amire azt végre kellett volna hajtani. Ha vannak listáink, akkor tudunk azokra végezni halmazműveletet, tehát meg tudjuk nézni a unique elemeket benne, ki tudjuk őket szűrni, tudjuk venni két listának az unióját, vagy a metszetét. Ezeket mind lehet használni. Nagyon fontos, hogy listákra és dictionary-t tudunk használni sortot, meg dictsortot. Tehát a sortnál meg tudok mondani egy listánál, hogy most akkor azt a normál sorrendbe adja vissza, vagy reverse sorrendbe, kisbetű, nagybetű számítson-e vagy sem. Lehet olyat csinálni, hogyha a listának az elemei dictionary-k, akkor a disztinőnek mely kulcsa alapján szortolja a listát? Hiszen maga a lista ekkor nem szortolható normál értem, hiszen nem stringek az elemei. De a dictionary az elemei, mondjuk, hogy van olyan listánk, volt egy példa korábban a slide-nál, hogy userek voltak felsorolva egy listában, mindegyik elem egy dictionary volt, amikor volt egy olyan kulcsa, hogy name, akkor ezt szortolhatnám a usernevek alapján azt a listát. Ez azért fontos, mert volt róla szó, hogy ezeknek a Ansible parancsoknak ugyanazt kell visszaadniuk, akárhányszor mutatom le. Hogyha egy lista nincs szortolva, vagy egy lista valami random módon épül föl, akkor mondjuk egy password file generálás nem ugyanazt adja vissza új és új futatásnál. Tehát oda kell rá figyelnem, hogyha egy randomból jön vissza az a lista, akkor az szortolja, mert végre rajtam, mert a tudósítást, mondjuk egy flat file generál, hogy ne változik minden futatáskor a sorrend, amit visszakaptam. Ez dictionary-ről még fontosabb, a dictionary nincs egy abszolút lista megadva, ahogy éppen jön az Ansible-ben, most mondja, a Python-ban jött, ő úgy fog majd visszaadni a dictionary-nek az elemeit, hogyha nem szortoltam. És egy dictionary-ből akkor nem tudok generálni egy stabil mintát a végén egy file számára. Azt muszáj nekem szortolnom. Erről a dictsort, ami szintén van egy case-sensitive flag, és melyik kulcs, vagy melyik kulcs szerint szortoljon, vagy pedig érték szerint szortoljon. Nagyon-nagyon fontos, mert akkor nagyon lábon tudjuk magat lőni azzal, hogy újrafutatom azt a szerencsétlen playbookot, és megint megváltozott. Holott nem változott semmi, csak pont a Python-ba, a dictionary pont abban sorban belőtt vissza, hogyha nem szortoltam az értékeit. Lehet használni full JSON query-ket is, amivel JSON utasításokat tudok adni, hogy hogyan, miképpen alakítsa át az én bonyolult struktúrámat számomra az Ansible. Nagyon el lehet ebbe szállni, nagyon extra, absztrakt, komplex filtreket lehet építeni, időnként tök jó, nem mindig, de időnként tök jó. A JSON query-nek az egyszem hátrányát abban láttam, hogy az igazából mindig arra alatt tud igazából használni, hogy van egy bonyolult struktúrád, amit le akarsz egyszerűsíteni. Hát van egy nagyon bonyolult fa, abban dictionary, abban megint fa, megint dictionary struktúrád, és abból ki akarsz szedni egy rész valamit, akkor arra tök jó. De arra például nem jó, nem tudtam arra használni, amikor össze akarsz hasonlítani két fának valamelyik részét. Tehát van egy fám, mondjuk, ami az én adatom, ami kijött a Ansible adatokból, var fájlokból, bármi másból. Van egy másik fám, ami kijött fektekből, mondjuk a szerverekből, és szeretném őket összevetni. Bonyolult struktúra. Erre igazából a JSON query kevésbé alkalmas. Nagyon nehéz, jól megfogalmazni, hogy az jól tud használni. IP ad filter, tök kényelmes arra, hogy mondjuk IP címeket kezeljünk, tehát a hasában ott van egy IP cím per netmask érték, és akkor ott tudsz generálni IP címet, broadcast címet, network címet, végig tudsz gyalogolni egy IP címtartomány minden egyes IP címén, amit akarsz, tudsz vele játszadozni. Ez a gyakorlatilag if-else, ilyen ternary operátor, ha ez igaz, akkor az első változót ad vissza, hogyha ez hamis, akkor ad vissza a második változónak az értékét. Tök jó, remek, remekül használható. Ennek szintén megvannak a hátulütőben, mert fogom megetem, hogy mikor nem lehet igazából használni ezt mégsem, pedig tök jó lenne lehetne, de nem lehet a működéséből fakadóan, mert ez mindig kiértékeli ezt a két argumentumot. Függetlenül attól, hogy itt mi volt ennek a feltételnek az értéke, igaz vagy hamis. Ha hamis volt, akkor is ki akar értékelni mind a kettőt, és az időnként ez problémákra tud vezetni. Fájloknál base name, dir name, tehát ha volt egy file mintám, akkor meg tudom adni, mi abból a file név maga, mi a könyvtár része annak a mintának. Van full regex support, tehát ha nekem nagyon bonyolult mintám kell, akkor tudok regexen rákeresni, és akkor részekre meccselni. Ezek mind-mind Jinja 2 filterekként használhatók, amikor a változóimat föl kell dolgoznom, vagy egy változónak egy nagyon-nagyon adott elemét a nagyon struktúrában. Paraméterek kihagyása, ez egy eléggé fura dolog, és az első pillanatás az ember vakarja rajta a fejét. De jó, csak úgy fura. Legyen egy parancsom, egy taskom, ami fájlokat akar másolni, és adott fájloknál be akarom állítani a jogosultságot és a fájlokra. Mondjuk konkrétan SSH kulcs publikus és titkos kulcsrész. Nyilván azt szeretném, hogy ha nem mondok meg semmi jogosultságot, akkor a adott gépen lévő UMASZK fogja megadni, hogy milyen jogosultságokkal jön létre a fájl. Az meg default általában az, hogy mindenki olvashatja, könyvtárban mindenki beléphet és végrehajthatja. Tehát normál jogosultságok. Most nyilván, amikor át szeretném másolni az SSH kulcsot, titkos kulcsot, azt nem szeretném így átmásolni. Azt szeretném, hogyha az csak az owner tudná olvasni, és senki más, hiszen kulcsról van szó. Tudok egy ilyen pasot kiadni, hogy oké, másold át a fájlokat, itt a forrás, itt a destination, mivel a lista elemei maguk lehetnek a dictionary-k is, ezért itt, mivel az elemre ugye itemként hivatkozom, az elemből a name a maga a file név, ezért itt item.name szerepel. Ennél az elemnél van name is és mód is. Ezért meg tudom mondani azt, hogy oké, source destination és a másolásnál vegy figyelembe a módot is, vedd ki az item mód elemet, de ha nincsen mód eleme a dictionary-nek, akkor ezt az egészet hagyd ki a parancsból. Tök fura, de tök jó, mert meg tudom tenni, oké, ennél ott ne legyen mód beállítva explicit, majd az UMASZK elintézi, ennél viszont lesz mód explicit, mert hiszen megadtam. Hogyha ő nincsen, ez a változó, ez a paraméter abban a dictionary-ben, akkor hagyd ki az egészet az egész játékból, mert ő akkor nem játszik szerepet a parancsban. Egyébként nyilván a parancs kajabálna, az answer parancs, hogy bocsi, nekem van egy mód argumentum, és nincs hozzá érték, azt nem lehet. Tehát adj neki valami értéket meg, mert kell, hiszen megadtad az argumentumot. Érték nélkül nem hagyhatod. Jó. Oké. Eddig a templatingről igazából csak a playbook szintjén volt szó, de ezt nyilván ugyanúgy tudjuk használni a konfigurációs fájlainkra. Tehát statikus fájl helyett tudunk dinamikusan generált konfigurációs fájlt átadni a adott gép számára. Tehát a copy esetében a files könyvtár való ezeknek a fájlnak a tárolására, a templates kulcsa való erre, ott a templates könyvtárba szoktuk ezeket tárolni. Ahogy mondtam, a kettőt egymásra symlink-ot szeretnénk együtt látni. Mondjuk tegyük fel, hogy van egy LTC postfix main.cf.j2, mert Jinjaro-ról van szó, J2 kitérsztésű forrásfájlunk, ami tök ugyanaz minden egyes gépre, de a gépenként szeretnénk egyszerűen beállítani, mi a myhost name és mi a relayhost. Mert minden gép csak a relayhoston keresztül küldheti a levelet. És akkor ott van a fix, majdnem fix main.cf postfix config fájlunk, az egészet átmásoljuk a kiszolgáló management szerverünkre, és ott, ahogy a myhost name és a myrelayhost name, beírjuk azt, hogy ide vedd ki ma a Jinja 2 érdekként az Ansible Facudien-nek az értékét, és a hostnak magának a fully qualified domain nevét, és tedd be még a mail gateway által megadott változónak az értékét. És akkor csak a copy parancsot cseréld le templétre, és akkor minden el van rendezve. Ansible már fogja a template file-ból ezt a fájlt, tudja, hogy template, megkeresi benne a Jinja 2 mintákat, ott a változó behelyettesíti, ezt a fájlt mozgatja a szerver oldalra, ott megnézi, hogy az a fájl megegyezik a tényleges config fájllal, és ha nem, akkor helyettesíti annak az értékével ezzel a fájllal. Oké, feltételekről is volt már szó, de azért nézzük ezeket végig alaposabban. Ugye a when kulcs szó, hogy amikor feltétel, mikor teljesen és mikor nem. Tehát ezeket lehet, nyilván lehet több feltétel, akik end és or kapcsolattal lehet őket összekötni. Ahhoz, hogy egyértelműen tudjuk őket zárójelezni, hogy a end és ornak a viszonya az megfelelő legyen. Ha a kapcsolat csak end, akkor használhatunk ilyen YAML szintaxist, és akkor ez feltételt jelent, tehát teljesen neki az, hogy az Ansible Distribution az Debian, és a Virtualization Role az Guest. Teljesen neki mind a kettő, akkor egy ilyen felsorolásként teljesül. Filtereket persze lehet használni, erre is volt már pénz a példa, hogy azt mondjuk, hogy nézzük ennek a kisbetűs verzióját, és úgy vessük össze. Ez ugyanaz, mint a fenti, csak itt kisbetűs alakítottuk át, azt mondjuk, belekeressük az egyezést. Ez egy fontos rész, és nagyon-nagyon beleütközünk bele, úgyis bele fogunk ütközni, amikor futtatjuk az Ansible-t, úgyhogy jobb, hogyha már most látjátok és szembesültök vele. Feltételek és az import importnak a kapcsolata. Ugye az import az a statikus include, ha úgy tetszik az Ansible esetében. És az a gáz, vagy pontosabban úgy működik az Ansible, hogyha van rá egy feltétel, importálhatunk feltételesen, ezzel nincsen semmi gond, ez egy lehetőség. Azt mondjuk, hogy csak akkor importálják ezt a taskot, hogyha a OS family az Debian, hasonló pár példánk már volt. Ugyanez igaz szerepre is. Az a baj ezzel, hogy ez a feltétel, ez akkor végrehajtódik a task lista vagy a role lista összes taskján is. Itt a többire gondolok? Tehát amikor beinkludálja az Ansible ezt a task listát, akkor a task listában lévő összes taskra alkalmazza ezt a feltételt. Amikor beinkludálja ezt a szerepet, akkor a szerepben lévő összes taskra alkalmazza ezt a feltételt. Meg ha volt mellette más feltétel, azt is nyilván end kapcsolattal, tehát a kettő között nem vagylagos, nem endszerű lesz a kapcsolat. Addig ez tök jó, amíg ez a szereplista, vagy ez a szerep maga, ez valóban csak erre a Debianra vonatkozik, és semmi másra. Amint abban vannak olyan taskok, amik szelektíven nem Debianra nem alkalmazhatók, vagy van rajta külön feltétel, akkor nagyon sokszor látunk, hogy átugrom ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Tehát nagyon sok ilyen átugrott taskot látunk a task listán, ami baromi fárasztó nézni, és idegesítő tud lenni. Tehát ez egy eléggé, érti az ember, hogy így működik, de nem mindig szeretném ezt a működést. Jobb lenne az, hogyha ez a feltétel, ez csak arra vonatkozna, hogy ha ez teljesül, ezt inkludált be, de bent lévő taskokra ez a feltétel már külön ne alkalmazódjék. Ezt nem tud megtenni az import esetében. Az include viszont pont így működik. Hát az include-nál ez a feltétel csak az include műveletre vonatkozik, és ez a feltétel nem lesz már hozzácsapva az include-ban lévő taskoknak, vagy a include-át role-nak, a taskinak a feltételei közé. Tehát ebből a szempontból az include task és include role az nekem legalábbis jobb és szimpatikusabb, mint az import, mert ez a feltétel nem lesz fölöslegesen még hozzácsapva az összes benne lévő tasknak a feltételei közé. Jó lenne, ha ezt meg lehetne tenni az importnál is, de jelenleg nincsen rá keyword vagy lehetőség az Ansible-ben. Ez kicsit hasonló, mint az a omit volt, feltételes varfy include, ez nincs rá külön kulcsszó, egyszerűen szintaxisból így működik az Ansible. A varfy kulcsszót használunk, hogy azt mondja, hogy légy szíves Ansible, töltsd be a vars könyvtárból a varfájlokat, mondjuk töltsd be a common.yml-t, és utána megadok egy listát, amiben több elem van, több fáj van. Akkor az Ansible a legelső talált fájlt fogja csak betölteni, és nem mindet. Tehát itt lehet egy lista, a listának az összes fájlját be akarja tölteni az Ansible, de ha a listának az eleme maga egy lista, akkor abból csak a legelső létező fájlt tölti be. Tehát meg tudom tenni azt, hogy itt van nekem különböző fájlai, mondjuk debian.yml és redhat.yml, meg mit tudom, mondjatok még gentoo.yml, meg nem tudom mi. Ha van olyan fáj, akkor azt tölti be az Ansible, hogyha nincs, akkor fallbackként legutolsó OS-alázás default.yml-t, ami lehet akár tök üres is, hogyha nincs benne semmi érdemleges, de létezni kell, mert akkor kiabálni fog, hogy most nincs ilyen betöltendő fáj. Ugyanezt meg tudjuk tenni copy-nél és template-nél is, a with first found-nal. Tehát ugye eddig volt with items loopunk, ez egy with first found loop, ami azt mondja, hogy megadjuk, hogy a file szóval milyen fájlokra keressük az első találatot, és két vagy következik egy lista, hogyha van egy SSHD alázás config és a pont a adott hostnak a neve, akkor ezt másold át, és legyen belőle sima SSHD aláhúzás config, Hogyha nem volt ilyen fájt, akkor megyünk a default SSHD config fájlal. Van ennek a parancsnak még egy plusz directory és opciója is, amit meg tudom, milyen könyvtárba keresse ezeket a lehetséges fájlokat. Azt is tovább lehet azzal variálni. Ez nagyon hasonló, mi megcsináltunk kiterjesztésként saját magunk számára, mert ez nekem nagyon tetszett, ez a feature az Ansible-ben. Egyet sajnálok belőle, vagy sajnáltam belőle, hogy ezt nem lehetett megcsinálni. Több fájlra szeretnék több fájlt felsorolni, és különböző suffixek alapján az első találatot kiszolgálni közülük. És akkor mi erre csináltunk egy with first suffix kiterjesztést az Ansible számára, ami azt csinálja, hogy megkeres az első kiterjesztést alapján az összes fájlt, ami lehet egyik fájlnál ez, a másnál meg az, de amit elsőnek talál kiterjesztést, azzal fog ő átmásolni, vagy templétként használni. Tök könnyű néhány, tudom én, 8 soros Python skriptecske, amit bele kell rakni az Ansible-be. Jönnek a loopok, szerintem most le voltok kicsit ülve, szerintem föl kell állni mindenki, legyen egy kis gyakorlat, jó? Mert van egy gyakorlatnak egy másik része, azt még nem csináltuk meg, most akkor következzék az. Remélem senki nem lépett ki a gépéből. Ha kilépett valaki a általa menedzsel, tehát egyrészt lépjetek vissza a Management Stationre, ami a 192.21.22.11 Ansible és a ti számotok, ami a tiétek volt. Ugye elszót tudjátok, nagybetűvel a azonosító. Legyen egy SSH agentetek, ami fut, adjátok hozzá a kulcsot, és a config directory-ben kell dolgozni. És igazából ott van nekünk már egy site.yml-ünk, van benne egy config fájlunk, és szeretnénk ezt, ami majd beazában vagyunk most, hogy van egy site.yml-ünk, ami sima tasklista, és szeretnénk szerepverzióra átalakítani. A szerepverzió átalakítás után ugyanott vagyunk, mint most vagyunk, tehát csupán átalakítottuk egy másmilyen formátumra. Jó, azt majd mindjárt, oké. Okay. Jó, oké, előtte nézzük meg a fekteket, és akkor még az is látjátok. Tehát adjátok ezt a parancsot a hozzátok, hogy Ansible-i host-m setup mail. Emlékeztek rá, valamelyik szájton szerepelt, hogyha a fekteket szeretném újra tölteni, vagy betölteni, akkor a setup modulra kell hivatkoznom az Ansible-nél. Ezt futtassátok le, és akkor nézzétek meg, hogy mekkora, mennyi infót ad nektek az Ansible a target gépről. Szerintem legalább két képernyőnyi, de inkább három. 330 sor. Sor? Az szép, 330 sor, az jó. Egy része az duplikált, tehát vannak benne duplikátumok, amik így is lehet nevezni, meg úgy is van nevezve, és akkor így is el tudom érni, úgy is el tudom érni. Látjátok, hogy benne vannak például a diszkek, a partíciók, minden égett a világon, a többi PC-m van, akkor a többi PC-m, IPv4, IPv6, memória miért, ha mindig az benne van, swapnek szerintem benne kell lenni, hogy mekkora, és van-e swap. Ez mind változó, amit begyűjt a adott gépről az Ansible, és akkor ezeket tudod használni, ha akarod, meg kell számodra, az Ansible konfigurációs fájlodba. Ide tartozik még két dolog, tehát azért ezt nem tudom ki hány gépet szeretne Ansible menedzselni, hogyha az ilyen 5, 10, 20, 30 gép, akkor ez a fact gyűjtés, ez nem nagyon szokott különösebben zavarni az embert. Most amikor van egy olyan playbookod, ami mondjuk 200 gépre vonatkozik, és az összes 200 gépen be kell neki gyűjteni a fakteket, akkor az el tud tartani egy ideig. Két stratégiát szoktak erre használni, hogy ez lehet az, hogy lehet, hogy neked egyetlen egy factre nincs szükséged, akkor kikapcsolható a factgyűjtés. Tehát meg tudod mondani az Ansible-nek azt, hogy oké, itt nem akarok fekgyűjtést, mert ezek olyan gépek, ahol nekem minden info benne van a playbookomba, a változóimba, és nekem azokról bejutott gépekről semmi info nem kell. Ne töltsd ezzel fölösen az időt. A másik verzió, amit lehet csinálni, lehet keselni a begyűjtött fekteket. Erre van infrastruktúra az Ansible-ben, és meg tudod adni azt, hogy mennyire érvényes a cache-ben tárolt, begyűjtött info. Ebben nyilván az a probléma, hogy akkor a begyűjtött info a cache élettartama alatt nem lesz frissítve, és lehet, hogy nem up-to-date azzal kapcsolatban, mivel az távoli hoston. El kell dönteni, hogy melyik a hasznos, melyik a célszerű, melyik a számotokra alkalmazható módszer a fektekkel kapcsolatban. Oké, de itt igazából mi a rólokkal szeretnénk foglalkozni, hozzunk létre egy halom könyvtárat, tehát roles, postfix, task, handlers, files és ltc postfix egy ilyen szép, hosszú útvonalon. Összes fájlt hozzuk létre. Hozzuk létre ezt a handlers main IML-t, amit csak ennyit tartalmaz, ez igazából a jelenlegi sidepoint IML-ből kiemelve a handler rész, csak nem kell a handler kurszó, meg az egész rögtön az elejére csapódik, hiszen handlerről van szó, tehát nem kell beleírnunk külön, ezt az Ansible tudja, hogy ez handler, mert abban a könyvtárban tettük. Tehát három kötőjel, name, reload, postfix, és akkor service, name, postfix, state, reloaded. Az is egy kérdés egyébként, ez megint rátok van bízva, hogy a files könyvtár alatt, tehát a szerep, a postfix szerep alatti files könyvtár alatt, ti milyen könyvtár struktúrát akartok használni? Flat file struktúrát, vagy egy egyben fogjátok követni a távoli szerverben lévő file könyvtár struktúrát? Én azt a gyakorlatot preferálom nálunk, hogy mi kövessük a távoli szerverben lévő könyvtár struktúrát, bármennyire mély is az, és bármennyire legvégén egyetlen egy fájlt kell beletenni. Ez azért jó, mert ez miatt viszont a playbookban sokkal könnyebben tudok olyan mintákat adni, ahol a source és a destination lényegében csak egy perben különbözik egymástól. A forrás oldalon van egy relatív pass, a destination oldalon például egy per ugyanaz a minta. Úgy is, mint egy with itemet használok, akkor is egyetlen egyről van szó, mert az könnyed később bővíteni. Egy jó standard gyakorlat, hogy ahol van, lehetleg mindig használj with items, csomagtelepítésnél, fájlműveletnél, templétnél, mert ha később kell, akkor azt nem kell már átalakítani. Erre ezzel a készformában van, csak berakod egy új elemként, és akkor ott az újabb fájlad abban a mintában. Tök jó gyakorlat szerintem. Tehát ezért van itt az, hogy itt az LTC Postfix könyvtárnév szerepel a létrehozók között. Ha akarnád, sima flat, csak a fájlszig jutsz el, és akkor odamásolod be ezt a config fájlt. Lehet azt is. Oké? És akkor, hogyha megvan, akkor ezt a fájlt, ezt a main IML-t hozzátok létre, editorral, bármivel, oké? Ez a handler, csak ennyi van benne, csak egy postfix reloadot szeretnénk, hogyha a postfix config fájlt birizgáljuk. Tehát a sidepoint.yml-ből ide került a handler rész. A sidepoint.yml-ből a postfix task main.yml-be pedig bekerül a task rész teljesen. Tehát ami eddig a sidepoint.yml-ben volt, arról mindent tegyünk át ide. Nyilván kell a három kötőjel, ki kell hagyni a task 2-es pontot, és minden a sor elé kerül, mert ez egy task lista igazából. Csak kigyűjtve egy külön Rolls-ban lévő tasks, könyvtárbeli fájba. Ugyanaz a sidepoint.yml-ből át kell emelni mindent, az összes taskot, ami itt van. Ugye a postfix package-eket létrehozzuk. Látjátok, átírtam with items-re a postfix telepítést, mert mondjuk később kell nekem egy postfix kötőjel PC-re, akkor könnyen hozzá lehet csapni azt is, vagy bármi más postfix csomag, akkor könnyen lehet föltömteni a listelemként. Ezt szintén átírtam with items-re, hogyha netán a postfix master CF-et át kéne másolni, akkor csak beketeszem egy újabb elemként. Ezek ilyen pici kis módosítások. De így igazából ez tök ugyanaz, mint az eddigi sidepoint.yml-ben lévő task lista. Semmi más. Igen?
Tök apróság, de az mennyire best practice, hogy mindegyiket egyébként main.yml-nak fogom átnevezni? Mennyire várja el ezt?
Ő ezt várja mindig, a main.yml-t hívja. Ez a szabványa. akként keresi. A 2.4 előtti Ansible-ben az ember betesz oda más fájlokat is, de korábban direkt pászokkal kellett rá hivatkozni include-oknál. Most már az Ansible 4-ben a rólokat úgy átalakították, az include rólokat, hogy tudsz a task könyvtár alatti más nevű fájlra is hivatkozni. De ez egy mostani 2.4-es frissítés és újítás. De default mindig main.yaml-t keres mindenütt. A 2.4-ig nekem tök furának tűnt, hogy minek van nekem task könyvtárom többes számmal, amikor egyetlen egy fájlban benne main.yml. Eleve így kezdték felépíteni, és most már lehet látni, hogy ott lehet több fájlt elhelyezni, és lehet látni hivatkozni az új szintaxissal, a 2.4-es szintaxissal.
Mennyire érdemes a verziókat követni? Mennyire érdemes a verziókkal menni az Ansible-ben?
Szerintem érdemes azért, mert hogyha előbb-utóbb letöltesz a Galaxy-ből kész volt, akkor úgyis azt fogják majd preferálni. De ha akarsz, eltérstől, ez nincs kőbe vésve. Van a Ansible site-on egy szép best practice oldal, ezt végig lehet olvasni. Eleve van a könyvtár struktúra, kettőt ajánlnak, válasz ki, nekem egy jobban tetszik. Van egy ilyen könyvtár struktúra, meg egy olyan. Mind a kettő best practice. Tehát át kell emelni a jelenlegi site.email-ből a task részt ebbe a roles postfix task per main.email-be. Tehát az eddigi site.email-ünk ki van üresítve. Kiment belőle a handler a roles postfix handlers per main.email-be. Kimentek belőle a taskok a roles postfix tasks main.email-be. És a site.yml-t azt átírhatjuk erre, ugye megmarad benne a pretasks, és a taskra betírjuk azt, hogy légy szíves importált be a postfix nevű rólt. Ennyire zsugorodott le a site.yml-ünk. És ha ezt is beleírjátok, és lefuttatjátok a playbookot, akkor azt fogjátok látni, hogyha szintaktikailag minden helyes, hogy semmi nem változott, ugyanott vagyunk, mint korábban, csak nem sima tasklistás playbookunk van, hanem áttértünk róla. Egyébként a playbookoknak a nagy része az egy csomó rólnak a be importálása, vagy inkludálása. A legtöbb playbook az már ilyen. Nálunk is ilyen mindegyik playbook, hogy ezernyi rólt, hát nem ezernyit, néhány tucatnyi rólt beinkludálunk, és akkor azt használjuk. Akkor is rólt használunk, hogyha egyetlen egy szerepre való, egyetlen egy hostra való, semmelyik más host nem használ, akkor is inkább szerepbe rakjuk bele, mert sokkal szebb úgy használni. Van néhány olyan szerepünk, ami egyetlen egy hostra érvényes csak, és számára is egy külön szerepbe hoztuk azt a task listát létre. Tehát létre kell hozni a könyvtárakat, a handlers main.yml-be áttemelni a site.yml-ből a handler részt, handlers 2-es pont nélkül, a task main.yml-be a task listát, a task 2-es pont nélkül. Én kicsit átirogattam még a vid items részre, hogy az még szebb legyen, könnyelesen bővíteni új elemekkel. Másrészt ez azért is jó, mert hogyha később ezt ki akarom emelni változóba, host vagy group változóba, akkor az még szebb és még könnyebb tesz a dolgokat, mert akkor egy változóban szerepel az egész, és listával azt a változót tudom bármikor bővíteni újabb elemekkel. Tehát itt is az tök jó, meg itt is az tök jó. A site.yml az ennyi lett, csak egy task 2-es pont kötőjel import aláhúzásról ném egyenlő postfix, és ha lefuttatjuk a playbookot, akkor nem szabad, hogy semmifajta változást adjon, ugyanazt kell, hogy visszaadja, mint eddig, hogy a szerverünk az gyönyörű, szép, komplett, teljes állapotban van, postfix fut rajta, a config file ugyanaz, csomag fönt van. Ez legyen meg, mert nem tudunk tovább haladni a következő részen, mert az már föltételezi, hogy így néz ki a fájlunk. Bár be lehetne tenni a normál setup IML-be és a többi task közé, de haladjunk a rollal. Nálunk van olyan Apache 2 modul, nem modul, al szerep, meg a neve, hogy modules.yml, ami csak arra való, hogy Apache 2-nél modulokat tudjunk aktiválni, deaktiválni, config file-ot átmásolni. És akkor meg lehet adni neki, mint modul, role szerep listának, hogy milyen modulról van szó, és milyen config file-ról van szó, hogyha azt át kell másolni. És akkor tetszéges modul tudunk egy ilyen abstrahált módon kezelni bármelyik Apache 2 szájton. Jó. Rolls, igen, itt vagyunk, azt, hogy a taskokat átírtuk importról ném egyelő postfixre. Elvileg a playbooknak nem szabad semmit se visszaadni. A site.yml másolásával sokat lehet, sok géppel is meg lehet takarítani, mert akkor csak kiveszi onnan, és akkor berakja a két fájlba. Végül is szét kell szedni két részre, aztán áttérni a megmaradt részt egy egészen rövid kicsire. Itt a parancs, aminek elvileg nem szabad, hogy visszaadjon semmifajta hibát. Ha úgy tetszik, ez a lépéssel lépünk át a kezdőből a gyakorlottabb Ansible szintre, hogy rólokat használunk és rólokat írogatunk. A task list az inkább a kezdőknél maradnak, elkezdték frissen, fiatalon és buzgón hosszú-hosszú task listát írnak meg playbookokat különböző task listákkal a következő fázisra, amikor áttérnek a szerepekre. Mehetünk egy lépést előre? Ja, igen, azt lehagytam. Ó, hát abban, igen. Azt nem mondtam, hogy a main CF-et, ezt át kell mozgatni a jelenlegi files könyvtárból, nincs jól leírva, ebbe a könyvtárba, akkor nyilván kajabálni fog a Ansible, hogy nem találja a fájt. Ugye eddig a sima files könyvtár volt, abból át kell másolnunk ebbe a roles postfix files eltéci postfix alá, hogy a megfelelő pászon találja meg, hiszen most van egy szerepünk, és a szerephez tartozó fájlokat a szerep alatt lévő files alkönyvtár alatt fogja keresni az Ansible. És ráadásul ugye én itt eléggé el nem ítélhető módon átírtam a pászt az eddigi sima main CF helyett egy ETC postfix main CF-re, hiszen ez a pász, ez relatív pász a roles postfix files könyvtár struktúra alatt. És ezt említettem korábban, hogy ez azért tök jó, mert akkor egyrészt látom a távoli gépenek a könyvtár struktúráját, Másrészt itt gyakorlatilag ugyanazt mintát tudom használni, csak itt relatív párszal, itt pedig abszolút párszal, hiszen a távoli oldalon abszolút párszal meg kell onnantól kerüljön az adott fájl. Ez abszolút jogos, erről elfelejtkeztem ezt megemlíteni. Itt fontos, hogy nyilván a perjel, hiszen azzal adom meg az abszolút párszt. Az idézőjel a Jinja 2 minták körül nem mindig kötelező, de azért jobb, hogyha az ember használja. Tehát például ilyen vida itemszeknél szinte mindig kiabálni fog az ANSZ, hogy neki kell az idézőment, hogy jól kiértékelni. Tehát időnként az nem elhagyható, máskor elhagyható. Én próbáltam úgy jelölni mindent, hogy nem hagyom el sehol sem, hanem mindent kiírom időzőjeleket explicit módon. Jó. Ha eddig eljutottunk, senki nem rázza a fejét, nem jutott el eddig, akkor a következőt tudjuk csinálni, ugye így néz ki a playbookunk, egyetlen egy importról szerepel benne PostX-re. Készítsünk egy új könyvtárat, egy host aláhúzás varsz könyvtárat. Ott hozzunk létre egy Ansible és a adott gépe, számne a gépünknek adna nevű fájlt, aminek elején a tartalma egy postmap aláhúzás files, LTC Postfix Virtual Aliases. Oké? Okay? Tehát létrehozunk egy host aláhúzás varsz könyvtárt a roles mellett, tehát azzal egy szintben. Abban létrehozunk egy host aláhúzás varsz Ansible 1, 2, nem tudom, ha egyre gépetek szám, olyan nevű fájlt, aminek meg kell egyezzék az által menedzselt hostnak a nevével. Tegyünk bele egy YAML szintaxis részt, hogy postmap aláhúzás files 2-es pont, ez fájloknak a listája, és egy lista értéke legyen, és legyen egy eleme, egy LTC postfix virtual aliases file legyen neki az értéke. A roles postfix files LTC postfix alatt is hozzunk létre ezt a fájlt magát, bármit beírhatunk, tehát ezt csak tényleg a példa kedvéért, egy e-mail cím, másik e-mail cím. Virtuális alias fájlról van szó, ahol e-mail címeket mepelünk át egyik formáról a másikra, és nem alias fájl, tehát nem szabad itt lenni kettős pontnak, csak ennyi a szintaktikai megkötöttség. PostX nem fog kiabálni akkor sem, hogyha teljesen mást írunk be, neked ez nem érdekes, nem fog ez miatt szólni. Hát hozzunk létre egy host vars fájlt, hozzunk létre magát a fájlt, amiről szó van ténylegesen, és fontos lenne, ezt a részt nagyon jól begépeljétek, mert ez egy nagyon tanulságos szekció szerintem. Ha megvan ez a file, a host vars alatt ez a vars file a ti gépetekre, Ansible 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem tudom mi a száma neki, megvan ez a virtual aliases file a postfix files könyvtár alatt, akkor a postfix task main.yml-hez adjátok hozzá még ezt a kettő taskot. Az egyik task azt mondja meg, hogy légy szíves, másold át a postmap fájlokat. Tehát másold át, megint csak egy item listát használunk, az item lista maga a postmap files változónak a tartalma ebből a fájlból. És ha nincs ilyen változó, akkor légy szíves, vegyél egy default üres listát. Itt látjuk a defaultnak a használatot üres listával. Ebben a fájlban, én a postmap files változóban listákat tárolok el, azért, mert a withItems parancs listát vár tőlem. Jelen esetben a fájlotnak a listáját. Tehát megmondom, hogy légy szíves, vedd a postmap files változónak az értékét, amire azt várom el, hogy lista legyen. Ha nincs ilyen változó, ez a fájl nem létezik például, elgépeltem benne a változó, vagy tök mindegy, akkor légy szíves, vegyél default egy üres listát, hiszen a withItems valamit vár tőlem, a default, az üres, legalább egy üres listának kell lenni. Ha ez mind megvan, akkor légy szíves, regisztráld a változások értékét egy changed aláhúzás postmap files változóban. A másolásnak az értékét. Légy szíves, regisztráld nekem. És aztán ahhoz, hogy lássam, hogy mit kapok vissza, egy debuggal írassuk ki ennek a changed postmap filesnak az értékét. Mit fogok látni? És akkor itt vagyok, akkor még mindig csak csekkel futtassuk majd le a playbookot, ne pedig élesben. Csak csekkel. Látszik, mi volt a cél? A cél az volt, hogy a fájllista már nem is a szerepben van benne. Kiemeltem onnan. Elvittem a fájl, a hostnak a leíró változói közé. Ki van innen emelve teljesen, ez egy generikus postfix szerep lett, ha úgy tetszik. Tetszőleges számú ilyen fájllal fog tudni dolgozni, vagy akár nullával, hogyha nincs egyetlen egy ilyen fájl, amit át kell vinni, vagy módosítani kell a távoli gépen. Nullától tetszőleges számú ilyen fájllal működni fog ez a postfix szerep részlet. Itt most a példakedvéért van egy ilyen fájlunk, lehetne akár 2-3 is itt nyugodtan megadhatnánk, itt egyetlen egy példafájlunk van csak a teszt kedvéért, amit létre is hozunk, hogy legalább szintaktikailag helyes legyen. És a végén szeretnénk kiíratni, csekkel fogjuk még csak futtatni a playbookot, mi lesz ennek a másolásnak az eredménye, ebben a regisztrált változó mi fog belekerülni. A playbookok fejlesztésénél, a rólok fejlesztésénél egy nagyon-nagyon hasznos trükk a debugnak a használata, azzal kiíratni a különböző változókat, értékeket. Nem csak konkrét változót lehet kiíratni message-et is, amiben egyébként Jinja 2-vel akár több változót ki tudunk értékeltetni, vagy kiíratni, nyilván ott már csak string értékeket, vagy skalár értékeket, és lista és diction értékeket nem. Remekül lehet látni, hogy akkor épp ott az Ansible milyen változókkal dolgozik, és hogyan látja a világot. Lássátok, hogy ezek a változónevek, ezeket én találtam ki, lehetnek rövidebbek, és nem gondoltam rá, hogy ilyen lassú lesz a netkapcsolat, és sokáig tart gépelgetni. Én olyan szép, leíró, beszédes neveket akartam válogatni, hogy lehessen látni, hogy mit is akar az a változót akarni. Abszolút nem szükséges, lehet, teljesen kriptikus, TMP, A, B, akármilyen változónév lehet, csak legyen érvényes változónév. Az mondjuk cikke, hogyha az a változónév, hogy TMP, mert hány TMP lesz abban a rollban, vagy az egész playbookban. Még mindig a legutolsó számít, tehát ebből a szempontból indiferens, de lehetne nyilván teljesen más fájl. Itt is akár beírhattok TMP-t, tehát most ide is regiszter TMP-t, meg var TMP, aztán kész, most igen, igen. Az a baj, hogyha az ember egyszer elején beírja úgy, akkor ez úgy is fog már maradni, ami a világ, és senki nem meri később áttűni, mert miért lett az úgy eleve, inkább nem nyúlok hozzá, működik az a lényeg. Látsz hibát?
Nem, kérdésem, hogy a várakozás az, hogy a hostparse könyvtáron belül egy fájl fog egy hostot leírni, és akkor az a...
Mária, most nem feledkeztem el róla, jó? Bekapcsolódott. Jó.
Köszönöm, talán apróságra.
Várakozás az az, hogy a hostparse könyvtáron belül egy fájl fog leírni egy hostot, és abban az egy fájlba rakom bele az adott hostot jellemző összes
Így van.
Változót, és nem pedig az, hogy egy fájlban akár több hostot is le tudok kezelni. Tehát a hostvarson belül egy fájl az egy host.
A hostvars fájlban egy hostra vonatkozó változókat tud begyűjtögetni egy-egy fájlba, de ha neked van csoportod, és a csoport jobban leírja, akkor lehet neked groupvars könyvtárad, és akkor ott a csoportnevekben gyűjtöd össze a csoportra vonatkozó változókat. Meg tudod tenni azt, hogyha neked vannak általános változóid, az berakod a groupvars-ba, és mondjuk abban is van egy postmap files, és felül tudod bírálni a hostvars-ban lévő host-specifikus értékkel, mert az felülbírja a csoportban lévő értéket. Itt a cél az volt, hogy a rólomat a lehető legjobban abstraháljam, és abból lehetőleg minden infót kitegyek a hostra jellemző paraméterek közé, hogy ezt a rólt akárhány különböző hostra le tudjam futtatni, és nekem magát a szerepet bonyolítanom mondjuk olyan hülye venekkel, feltételekkel, hogy ha ez a host, akkor használd ezt a listát, ha az a host, akkor még kettő plusz fájt még tegyél fel valahogy hozzá, az úgy nagyon-nagyon ronda lenne és kezelhetetlen. Tehát az a cél, hogy ez lehetőleg a legáltalánosabb maga a szerep, de ehhez változókhoz kell nyúlnom, mert a változóban lenne az a dinamikus rész, ami leírja az adott hostjaimat. Oké? Okay? Tehát ha valaki eddig el tudott jutni, és lefuttatja a playbookot, nem írtam le a playbooknak az eredményét, azt nektek kell majd látni. Haha. Na, miért nem tudok belépni? Jó, ez azért van, mert hogy... Jó. Tehát elvileg, hogyha ti azt szépen begépeltétek és lefutatjátok, akkor nagyjából ezt kell látnotok a debugolás eredményére, hogy mivel nem létezik a távoli gépen az ETC Postfix Virtual Analysis File, akkor ugye itt a változónk, a Change Postmap Files, van egy results része ennek is, mint mindig, van egy results rész, aminek az értéke egy lista, hiszen kapcsos zárójel. Annak az első eleme, ott van az itemként a file neve, amin dolgoztam, az ETC Postfix Virtual Analysis, és ott van egy changed egyenlő true érték, mert ez a file még nem létezik a távoli oldalon, tehát a Ansible-nek át kell másolnia, és ez miatt meg fog változni a file értéke. Ha csak a file létezett volna, de a tartalma változik, akkor is itt a change egyenlő true lenne. Tehát amikor itt vagytok, és futtattok egy playbookot csak a checkkel, akkor látnotok kell ezt, hogy azt fogja kiírni, hogy ez a file nem lehet a túlsó oldalon, és ezért az eredmény listában úgy szerepel, hogy change egyenlő true. Itt ez. Ha úgy tetszik, már kicsit ismerős a outputnak, a regisztrált változónak a tartalma. Ugye maga itt a regisztrált változó név, van neki egy results szekciója, abban van egy lista, és a listában az elemek azok dictionary-k. A dictionary-ben van mindig egy item keyword, ami arra van, hogy most éppen mind dolgoztam ebbe a with items listában. És itt ebben az esetben nekünk a nagyon fontos az, hogy a changed érték az mi. Látszik, hogy van még itt egy csomó más info is, hogy failed, sikeres volt a művelet, vagy nem volt sikeres. Itt látszik, hogy ez sikeres volt maga a művelet Ansible szempontjából. Be tudott lépni, hozzáfért a fájhoz, jogosultságai megvoltak. Mutathatná a diff-ben a változásnak az értékét, hogy mire változott maga a fáj. Volt a naplózás, van egy csomó más belső változója, amit az Ansible ilyenkor kiír. Jó? Tehát ha eddig eljutunk, akkor látjuk azt, hogy a regisztrált változónknak mi a szerkezete. Itt vagyunk. És akkor a taskok közé föl tudunk venni egy új taskot. A copy... Nem, bocsánat, a taskok között ezt a részt ki tudjuk elégíteni egy notify-jal, hogy légy szíves, hogyha átmásoltál egy ilyen fájlt, mert át kellett másolni, mert megváltozott vagy egy új fájl, akkor légy szíves, hídd meg ezt a handlert, mert hiszen a postfixnél, hogyha postmap fájlokkal dolgozunk, akkor le kell futtatni a postmap parancsot, amivel a text verdióból elkészül az bázis verzió a postfix számára. És ehhez a handlerek szekciót egészítjük ki egy új résszel, call postmap files résszel, ahol keményen támaszkodunk arra, hogy az Ansible futása közben ezek a változók ezek nem tűnnek el, Tehát ez a call postmap files handler, ez fogja látni ezt a regisztrált változatot, change postmap files, vagyis végig tudok lépegetni a change postmap files results szekcióján, és ahol az itemnek az értéke, a change értéke az, hogy true, ott vagy új fájlt másoltam föl, vagy az megváltozott, akkor légy szíves erre ebből a listáról hajtsd végre parancsként a postmap fájlt, postmap parancsot, bocsánat, most már full pass-szal az itemben lévő item névre, ami maga a feldolgozott fájl név. Tehát magyarán meg tudtam tenni azt, hogy a postfixet úgy kezelem, hogy a postmap-elendő fájlokra lefut a postmap parancs akkor, amikor szükség van, és csak akkor. Regisztrált változók segítségével. Egy regisztrált változó segítségével. És ha ezt így beírjátok, ezt a plusz notify-t a tasks file-ba, és ezt a call postmap files handlert a handlers file-ba, lefuttatjátok check-kel újra, hogy rendben van egyébként minden, nincs lefelejtve semmi a playbookot, hanem meg check nélkül, akkor azt kell látnotok, hogy átviszi a Ansible a config file-t, és lefuttatja rá a postmap parancsot. Aki addig eljut, annak még érdemes két pici dolgot megtennie. Egyre hagyom még a képernyőn, nem vártok, hogy lássátok, mit kell beírogatni. Tehát érdemes lefuttatni újra a playbookot, és megjegyezni fejben, hogy a postmap fájlok másolásánál mit ír ki az Ansible. Utána ne veszétek át a HostWars könyvtárban ezt a HostFile-t bármi mással, nálam a tesztben off-ba volt átnevezve, és futtassátok újra a playbookot, és akkor látni fogjátok, hogy egy az Ansible nem ír ki hibát, másrészt látjátok, hogy annal az elemnél, mire with items listának nem volt eleme, ezért látszik, hogy neki nem kellett végrehajtani semmit sem. Hiba nélkül lefutott üres listával, az üres default listával a playbookunk úgy, ahogy kell. Látta, hogy üres a lista, nem kell neki foglalkozni vele, ugrott a következőre. Ez a item.item, ez egy eléggé általánosan fölmerülő vagy előforduló idióma az Ansible környékén, mert ez a belső ciklus változó, ha úgy tetszik, és ugyanakkor a regisztrált változóban is így hívják az adott elemeket mindig, hogy item. És akkor ugyanaz a névre vagyunk kénytelenek rá hivatkozni. Tehát itt a regisztrált változónak az értéke. Ugye egy itemünk van, az LTC Postfix Virtual Aliases file. Itt a results szekció listaként, a listának az elemei dictionary-k, és itt a dictionary-ben mindig van egy item, ami pont a feldolgozandó a with items listában. Tehát ez maga az item, amikor foglalkozunk, az itemben van egy item nevű kulcs. Azért van egy szerepe ott a később item.item. És itt az általunk keresett fontos másik kulcs szó, kulcs a dictionary-ben a changed értéke, az true vagy false. Jó, ez egy teljesen jól működő gyakorlat, hogy így lehet feldolgozni olyan fájlokat, amikből több van, és egy olyan handlert használnunk, amit többször kell meghívnunk, vagy többször kell kezelnünk. Ez néhányszor fölmerült már ledlistákon, meg, meg máshol, hogy hogyan tudok handlert parametrizáltan meghívni. Nem nagyon tudok handlert parametrizáltan meghívni, hogy a handlernek legyen argumentum vagy paramétere. Közvetve így tudok parametrizáltan handlert meghívni, hogy ott a változó, amit úgy dolgoznia kell neki. És ezt látja, az nem tűnik el. Nyilván, hogyha ez nem igaz akkor, hogyha mondjuk elképzeljük azt a esetet, amikor van egy ilyen postfix rólunk, amit egy loopban akarunk használni, ott nem biztos, hogy ez igaz, mert a loopban újra és újra ezt a változó nevet kapja ez a rész, és a handlereket meg a legvégén hívja meg a szerencsétlen Ansible. Tehát akkor azt kéne, hogy akkor kikényszerítjük a handlereknek az itteni végrehajtását rögtön. Akkor úgy meg tudjuk oldani a kérdést. Nem hagyjuk, hogy a handlerek a task után hajtódjanak végre, akkor ki tudjuk kerülni ezt a kérdést, hogy egy másik role futatás ugyanabban a loopban fölírja ennek a változónak az értékét. Nálam most egy teljesen konfigurálatlan gép van, mert visszatértem az alapkonfigra, lefuttatva a playbookot, elvileg föl kell, hogy tegye a postfixet, ez egy kicsit lassúbb. Szerintem el fog hasonlni a... De nem, ott lesz a postfixnek a config fájl, és még nálam a fa struktúrában. A reload postfix azért volt a végén, mert ebbe a taskba hajtottam végre a postfix main CFA-t, másra esett nekem egy teljesen vadi új. Ez egy olyan volt, mintha egy nulláról indulnánk egy gép telepítésével, ez egy reload, postfix, jó, nem ott van, oké. Okay. A debug miatt ott a debug rész, azt ki tudom venni, hogy ne legyen debug. Itt látjátok, hogy ilyen sok változó értéke van, amikor már ilyesben fut. Itt. Ez sajnos nem volt benne, és ezért nem tudta meghívni a handlert. Ja. Kicsit beleírtam abba a virtualist. Ki van kommentezve? Lejelző teszt miatt kikommenteztem. Itt az output, átmásoltuk a fájlt, és akkor meghívta a handlert, ami leírta, lefutatta a postmap parancsot a fájlunkra. ha nem hisztek nekem, akkor a órája a gépnek 2 órát késik, tehát azért ezek az idők, de látszik, hogy itt a virtualisis file, és itt a létrehozott DB file, a postmap tényleg lefutott rá. Tehát látjátok, hogy 2 órát késik a gép azért azok a fájloknak az idejei. Miért akartam mutatni nektek, hogy ha lefuttatjuk újra a playbookot, akkor ugye semmi nem változott, tehát semmit nem szabad neki különösképpen kiírnia. Itt látjuk a copy postmap file-nál, hogy ugye vid items van, és van legalább egy item a listán. És hogyha most átnevezem ezt a file, tehát most nincs file, amiben ezt a változót be tudnál tölteni az Ansible-ből, akkor látszik, hogy a default üres lista miatt nincs item, amivel tudott volna dolgozni, de továbbra is a playbook az rendben, úgy ahogy van, működik. Erre hostra nincsen most host file, nincs, amiből betöltse ezt a változót az Ansible, a változó nem létezik, nem definiált, ez miatt a szerepünkben a default rá az üres lista, és itt látszik, hogy üres listán dolgozott az Ansible, nem itt itemet, amire dolgozott volna. Jó. Tehát ezt szerettem volna mutatni ilyen tesztgyanánt, és akkor van még egy-két dolog, amit érdemes az Ansible tájékán megemlíteni és átnéznünk, bármennyire is kezdetek fáradni, de azért még vannak érdekes, izgalmas részek, amikkel foglalkoznunk kell. Eddig igazából, igen, feltétel. A feltétel a when. A feltétel, amikor egy loopot kombinálunk egy feltétellel, akkor a feltétel utasítás a loop minden egyes ciklusára értendő. Tehát nem az egész taskra értendő a when, hogy mikor hajtsa végre a loopot, hanem a loop minden egyes elemére végrehajtja a feltételt, ami nagyon jó, mert ezáltal tudunk például így szelektíven kiválogatni olyan fájlokat, amik módosultak vagy sem. Ha az a when az egész ciklusra vonatkozott volna, akkor ezt nem tudtuk volna megtenni. Ez nagyon-nagyon fontos. Láttuk a standard loopot, a with items, és azt is láttuk, hogy a with itemsnek a listának az elemei tetszőlegesek lehetnek, nem csak stringek, nem lehetnek akár listák, vagy akár dictionary-k, maguk a lista elemek. Példaként eddig dictionary-ket láttunk, de lehet ott lista is akár. Lehet olyan loopot használni, amilyen with nested, amikor egy, kettő vagy több listát kombinálok össze, és az összes lista összes elemével végrehajtom a parancsot. Tehát mondjuk létrehozok usereket, a klasszikus példa az, hogy mondjuk adatbázisban létrehozok usereket, de ugyanazokhoz az adatbázis sokhoz kell hozzáférniük. És akkor végig loopolok az összes useren, az összes adatbázison, és mindenkinek létrehozom a megfelelő grant parancsot az SQL-ben, amely hozzáfér az összes fájlhoz. Akkor egy nested listákon gyalogolok végig, jelenleg 2 listán, ahol mindegyik listának minden elemét végig lépegetem sorba. Lehet loopolni dictionary-n, ha van nekem egy dictionary, és a dictionary elemeken gyalogolok végig, mint itemeken. Itt arra kell nagyon figyelni, hogy ez random loop lesz a dictionary elemeken. Nem tudok rá sortot csinálni és mondani. Tehát ez akkor jó, hogyha mindegy, hogy ezek a loop végrehajtások milyen sorrendben hajtódnak végre. Ha ettől függ, akkor ezt nem tudom így megcsinálni, mert a sorrendiség a dictionary-ra a gyalogláskor az random. Egyik futásról a másikra változhat. A with first found-ot láttuk már, az jelenti, hogy végiggyalogolok különböző file neveken, és az első találatnál hajtom végre a file másolást vagy template létrehozást. Van with file glob, ahol meg tudok adni egy file glob mintát, És akkor ezen gyalogol végig a Ansible, és hajtja végre, mint loopban az összes ráilleszkedő fájra, mint mintára a parancsokat. Aki nagy könyvtár struktúrákat szeretne átmásolni, az persze lehet ilyen with fileglobbal is, de van hozzá szinkron is, ami rsync-et használ, és akkor az kicsit kényelmesebb. Az kicsit az a jobb. Ahhoz kell mondjuk rsync, de azért rsync szokott lenni. Ha nincs rsync, akkor majd a with fileglob. Lehet loopolni parancsoknak az output soraira, tehát tudok kiadni egy távoli parancsot, ami sorokat generál, és akkor minden egyes soron loopolok végig, és keresek benne mondjuk mintára, mondjuk egy when feltétellel, vagy bármi más, és ha az így jelzik, akkor hajtok kiadott parancsot. De ezen kívül még legalább 4-5 más ilyen loop lehetőség van. Egészen exotikus loopok is előfordulnak. Hibakezelés. Ugye erre már volt egyszer egy példa, hogyha a parancsot végrehajtunk, és a hibát nem szeretnénk figyelme venni, akkor van külön rá parancs, alaparancs, hogy akkor így szeretnénk ezt a parancsot, ne vegye el figyelembe az Ansible, és menjen tovább a playbookban. Meg lehet mondani azt is, hogy oké, mit tekintsen egyáltalán hibának az Ansible, hogyha azt a parancsot végrehajtja. Mert lehet, hogy az a nem az a hiba, amikor egy nullától eltérő a visszatérési értékre, mondjuk akkor azt tekint csak hibának, mondjuk az egy a visszatérési érték a parancsnak. Ha meg tudok konkrétan mondani, hogy volt egy parancs végrehajtás, egy command vagy shell parancsutasítás, és annak a result részében az RC érték az mennyi? 0, 1, 2, akármi, és tudok rájönni egy feltételt, hogy ez akkor igaz, akkor legyen tekints hibának, hogyha nem 0, tehát igazából, hogyha egy az értékem, ezzel azt láttam ki. Nem? Ez akkor hiba, hogyha nem egy az értéke. Akkor is hiba, hogyha nulla az értéke, és akkor is hiba, hogyha kettőnél nagyobb vagy azzal egyenlőben, és akkor nem hiba, hogyha egy az értéke. Meg tudjuk mondani azt is, hogy mit tekintsen változásnak a program számunkra. A változásnál azért lényeges, vagy azért lehet fontos, mert amikor lefutottuk egy playbookot, a playbook legvégén kiírja, hogy mennyi változás volt, amit ő végrehajtott. Néha vannak olyan programjaink, utasítások, amik igazából mindig változásnak tekintő a rendszer, és ezt nem szeretném látni a legvégén a playbooknak. Azt igazából számomra nem változás, csak egy ellenőrzés. De tekintsd ezt változásnak. Hajtsd végre a parancsot, csak egy nyugodtan. Talán írtam is, mutattok egy példát. Ez egy egyszerű példa. Legyen egy olyan rendszerünk, ahol nincsen systemd, mert nincs ott a systemd, és van egy saját init scriptünk, amit szeretnénk kezelni. Mondok rá konkrét példát, mondjuk klasszikus példa, PHP-FPM, a standard Debian init script egyetlen egy PHP-FPM-et tud futtatni. Ha te szeretnél többet, akkor neked a saját init scriptre kell ráírnod, ami több PHP-FPM-et tud indítani init során. Vagy másik példa, standard Debian egyetlen egy DHCPD démon tud futtatni, a te géped az több VLAN-ral áll át, mert olyan interfésze van neki, és mindegyik VLAN-ba szeretnéd egy DHCPD-t futtatni, akkor neked meg kéne a saját init scriptet DHCPD-re, ami több DHCPD instanszt tud indítani különböző VLAN-ok számára és interfészek számára. Tök jó, de akkor van egy init scriptet, amit föl kéne telepíteni a gépre. Mondjuk lusta voltál, nem csináltál belőle Debian csomagot, hogy pont Debbel telepítsd, de ott van neked az Ansible, megcsinál neked kézzel. Hogy tudod megtenni? Mondjuk tegyük, hogy átmásoltuk már Ansible-vel ezt a MyService nevű initscriptot az rtcinit.d alá, de nem tudjuk, hogy már regisztráltuk-e az initscriptek között, vagy sem. Hogy tudjuk ezt ellenőrizni? Hajtsunk végre egy shell parancsal, hiszen van benne shell metakarakter, hogy az etc/rc/d per csillag myservice mintára van-e egyezés. Lett-e már regisztrálva ez a initscript, vagy sem? És regisztráljuk ezt egy változóban, az ls-kötőjel aláhúzás myservice fájban. Szeretném, hogyha az Ansible fütyülne arra, hogyha ez a parancs elhalt, mert hogyha itt nincsen egyetlen egy fáj sem ilyen, akkor az ls majd egy hiba kóddal fog visszaadni, és akkor megállna az Ansible futatás. Nem akarok foglalkozni hibával. Ha nincs regisztrálva, úgyse ez fájl. És azzal is akarok foglalkozni, hogy ez a szerencsétlen Shell parancs miatt az ANSI-ben ezt mindig megváltozott parancsnak tekinti. Neked tekinti ezt változónak, a playbook futatása után ez az utasítás, ez semmiképp se jelentsen változást a távoli gépen. Csak egy jelest adtam ki, semmi többet, nem változott semmi. Azt, hogy az output az milyen, ez számomra érdektelen. Oké, regisztráltam az eredményt, és hogyha ez a parancs ez hibára futott, failed volt, akkor azt jelenti, hogy nem volt regisztrálva az initscriptem, akkor légy szíves, regisztráld a szokásos update alá kötél rc.d parancsal, mert ez egy új initscript, és tedd be az initscriptek közé. Ignorálnom kellett a hibákat, nem akartam figyelni, hogy ez egy változása vagy sem. Használtam egy shell mintát, elmentettem a változót. Ez esetben nem érdekelt a változó tartalma, hanem csak az, hogy sikeres volt-e a parancs vagy sem, de ehhez kellett már regisztrálnom, anélkül ez nem megy. Ha sikertelen volt, akkor légy szíves, regisztrált az initscriptet a többi között. És akkor más van egy beregisztrált initscriptet, mondjuk tud kezelni több DHCP service-t, vagy tud PAPF-et tud kezelni, vagy bármi más, amit szeretnék tud kezelni. Valószínűleg systemnél máshogyan kell csinálni. Oké, Ansible Vault. Mindent akarunk kezelni az Ansible-vel, tehát azt jelenti, hogy mindent az éget vagy a világon, beleértve a jelszavakat is. Ha jelszavakat akarunk kezelni, most milyen jelszavakat tudunk gondolni, akár felhasználó jelszóra, akár MySQL Postgres adatbázis jelszóra, amit egyes userek, mert MySQL Postgres jelszóra userek használnak, akár HTXS jelszavakat létre akarunk hozni, HTXS fájlokon keresztül adott webterületek hozzáférés kontrolljának az elemzéséhez. Különböző jelszavak, amiket clear textben meg kell adnom, aztán a távoli gépen eltárolom, vagy valami HTTP/SVD parancson keresztül egy fájban, vagy kiadom SQL parancson keresztül, de lényeg, hogy valahol a legelején nekem clear text jelszava van az Ansible oldalán. Mit tudok vele tenni, hogy az kellő biztonságban legyen? Ugye föltettem azt, hogy egy teljes normálisan kezelt Ansible rendszerem van, vagyis Git-ben vagyok, vagy más felhasználó verziókezelő rendszerben. Ha abban vagyok, akkor a verziókezelő rendszerben bekerülnek ezek a jelszavak, úgy tetszik, bármelyik admin foghatja, csak autóval kimenti a laptopjára, elviszi magával, laptopját ellopják, éppen tök gyenge jelszava volt neki, mert ő a rendszergazda, és ott van egy repozitori tele értékes jelszavakkal, vagy bármi mással. Eleve egészen hajmeresztő jelszavakat látunk ilyen helyen. Mit tudunk tenni, hogyan tudjuk kezelni? Legalább két különböző módja van neki. Megtehetjük gyenge módon a jelszavak védelmét, hogy azt mondjuk, hogy legyen benne az Ansible-ben, de nem tesszük be mondjuk a Git-be. A Git-ből ki tudunk hagyni fájlokat, mondjuk lehozzájuk egy külön Git fájl, és pont Git ignore, hogy mely fájlokat ignorálja, akkor az nem kerül bele a Git repozitoriba, aki kimenti a Git fájlt, checkout-tal a saját gépére, az ezt a fájlt nem kapja meg, ergo nagyszerű, mert nem tudta elvinni, ott van a management gépen a fájl változatlanul. Ezzel két gond van csak. Az egyik gond az, hogy ha menedzsment gépünk van, akkor valószínűleg azért van az egész hercegurca, mert több rendszergazdánk van. A több rendszergazda hogyan fogja azt az egyetlen egy gitignore fájlt látni? Oké, eltesszük egy közös teret, ahol mindenki láthatja, írhatja, olvashatja, de akkor meg eleve az egész, ez a fájl már is nincs benne a gitben, tehát nincs neki története. Tehát bárki bármikor jelszót módosít, arról nincs már Git history, hogy most akkor mi lett módosítva, adott felhasználók jelszava, adott SQL adatbázis hozzáférési jelszó, mi lett változhatva, ez eltűnik a sűjesztően, senki nem tudja. Nincs róla nyom, Git log nincs róla. Ilyenkor lehet azt mondjuk, oké, akkor használjuk Ansible Vault-ot, amivel titkos információt tudunk tárolni az Ansible-ben magában. Ez olyan, mint egy shadow file, tehát attól az még ASN, tehát olyan számtalan AS-t használ, tehát valószínűleg föltörhető, tehát ha valakinek kellően sok gépe van, mögé rakja a fél Amazonnak a virtuális gépeit, és mindenki azon számol, meg mögé rak még, mit tudom én, GPU klasztereket, akkor lehet előbb-utóbb föl tudja törni. Tehát ez olyan, mint egy shadow file, tehát, de mivel kellően nagy kulcsok vannak benne, azért bízhatunk benne, hogy senki sem fejti könnyen vissza az ebben eltárolt információkat. Mit tudunk eltárolni az Ansible Vault-ban? És akkor a válasz az, hogy bármit. Szó szerint bármit. Tehát tudunk titkosítani egyes stringeket. Tudunk titkosítani struktúrált adatokat, ahol struktúrált adaton YAML adatokat értek, tehát listákat, dictionary-ket, úgy, ahogy van komplettő szöröstől el tudunk titkosítani. Tetszőleges fájt akár copy és template számára. Tehát amit neki át kell másolnia, maga az a fájl titkosított, amit majd át fog vinni. Amikor már átvitte, a túlsoldó nem ezt már titkosított, persze, de magában a gitben ott titkosítottam az eltárolva a fájl, mert mondjuk szenzitív információ van benne. Nem tudom, a cégnek az adószáma, meg a bankszáma száma, meg a nem tudom milyen. Gondoltok el valami szörnyű dolgot, ami ott van eltárolva. Maga a fájl titkosított. Majd a távoli gépen ott nem lesz az, de itt a gitben, az admin gépen a titkosított. Lényegében, ami YAML fájlban tárolható, az mind lehet titkosítani. Ahhoz, hogy tudjuk használni, az admin gép oldalán, ott kell hozzá a cryptography modul a Pythonhoz. Én ezeken a tesztgépeken próbáltam használni normál csomagból, onnan nem lehetett használni. A PIP-ből legfrissebbet telepítve minden csont nélkül remekül működött a Pythonnal. Tehát valamiért legfrissebb verzió kellett neki. Hogy néz ki egy ilyen Ansible Vault? Tehát Ansible Vault-tól tudunk fájlokat titkosítani, ahol nyilván van a szokásos fájlműveletek, hogy create, egy vadi új fájlt kreálunk, vagy egy létezőt enkriptálunk, dekriptálunk, megnézzünk, editálunk, ezt mind lehet vele csinálni. Na, egy ilyen vars.yml fájlunk, szokásos LAMP szintaxis, három kötőjel, van egy érték, egy kulcs, egy érték, másik kulcs, másik érték. Ansible Vault-ra el tudom titkosítani, van hozzá egy secret fájl, amiben van rakva a jelszó. Ha szeretném eltárolni magának a Vault-nak a jelszavát, el tudom tárolni fájlban, az admin gépen, de ez nincs benne mondjuk a gitben például. Ha nincs ilyen fájlom, akkor majd ő kéri tőlem a standard inputról a jelszót, tehát nem kell nekem itt a kényelme kedvéért írtam egy secret fájlt. Tehát ez maga, hogy benne van a Vault-nak a jelszava. Enkriptáld légy szíves ezt a vault.yml fájlt. Enkriptálj, és ha kikatolom, akkor kapok bele egy ilyet. Ansible Vault, vannak benne különböző azonosítók, AS2-t van ott használt, és itt a titkosított értéke a fájlnak. És ezt tudok hivatkozni erre a fájlra, include-dal, az Ansible-ben. Ha ez HostWars file, be tudom tenni a HostWars file könyvtárba ezt a titkosított értéket. Érthető? Tehát az Ansible a titkos fájlral fog dolgozni. Majd amikor neki használni kell, akkor föl fogod dobni, ablakod, hogy bocsi, adj nekem egy jelszót, ha nem úgy indítottam el eleve az admin gépet, hogy megadtam neki a secret file-t, és akkor onnan kiveszi a jelszót. Onnan akarom. Amikor kell neki, akkor azt mondja, hogy most nekem kell egy jelszó, mert van egy titkos tartalom, légy szíves, ezt nekem ad vissza, mert különben nem tudok dolgozni. Magyarán meg tudom tenni azt, hogy az összes jelszavat, ami nekem fontos jelszó, SQL jelszó, például begyűjtöm egy VARS file-ba, azt titkosítom, és akkor azt be tudom rakni az Ansible hasába. Ha módosítani kell, akkor editálom, és akkor el tudom menteni, a gitben benne lesz a története, a tartalma is benne lesz ilyen értelemben, tehát a gitben ilyen tartalommal lesz elmentve a fáj, mert hiszen titkosított fájtartalomban van szó, de ez még mindig ASCII, és nem pedig bináris. Tudunk stringeket is titkosítani, ott nyilván encrypt stringa, kurszó hozzá, itt a voltid, ami lehet fáj, némmel megmondjuk a kulcsot, és talán megmondjuk, hogy mi az értéke, és itt ennek a szó szerint ezt adtam ki, ezt a parancsot, tehát a sumvor volt a kulcs, a value volt az értéke, és a value-ból lett AS2-t, vagy utána ez a hosszú valami. És akkor látszik, hogy ez hogy néz ki, szintaktikailag azt adta vissza nekem, amit én be tudok tenni, mint értéket, bármelyik warfile-ba az Ansible-n belül. Tehát itt van egy kulcs érték, ami úgy kezdődik, hogy felkiáltója volt, és akkor van egy pipe-jel. Erről nem volt szó, de a YAML-ban tudunk file-t folytatni, és a file folytatójel, hogyha nem pusztán sort tudunk folytatni, hogyha túl hosszú a sor, akkor tudok használni a folytatósort. A folytatósornak a jele a pipe-jel. Ha a pipe-jelet használtam, akkor az új sorjeleket a sor végén, folytatósor végén ignorálja. Hogy egy kacsacsör lenne, akkor az új sorjeleket nem ignorálná a sorok végén, a folytatósoroknál az Ansible. Tehát ebből lesz egyetlen egy hosszú változó, a sorvédtörő jeleket azokat elnyelegeti szépen, és akkor az érték az, hogy Ansible volt, bla bla bla, és ez maga a value titkosítva adott jelszóval. Be tudom rakni szépen. Ha egész fájt is titkosítunk, akkor az egy standard best practice-ek közé felsorolható ajánlás, hogy használjuk a redirection-t, vagy átirányítást a változó nevek hivatkozásával. Tehát csináljuk azt, hogy legyen, mondjuk a group wars alatt van nekünk egy group name. Tehát eddig volt a group wars könyvtárunk, vagy host wars könyvtárunk, az alatt voltak file nevek, amik leírták, amiben beletettük a változókat. Ansible-nél többet tud, ez a file név lehet könyvtárnév is. Tehát itt eddig ez egy file volt, most csinálunk bele egy könyvtárat, és akkor az Ansible a könyvtárban lévő fájlokat fogja változó fájlokként használni. Legyen két változó fájlunk, bontsuk fel kettőre. Legyen az egyik változó fájlban, egy simán varsnak neveztem el, bármi lehetne, az összes változó, ami erre a grupra jellemző, beleért azokat is, amik értékesek és érzékenyek, és azt mondtam, hogy ez a változó az igazából a volt aláhúzás passzvédi egy változó. Tehát ebben a fájlban az összes változó megvan, de azok, amelyekben titkos adat van, attól hivatkozom egy másik változóra, ami benne van a másik fájlban, ebben a volt fájlban, most már titkos formában. Tehát van benne egy indirekció. Ebben a fájlban én látok minden egyes jelszót úgy, ahogy van, de az érzékenyek az igazából átnak irányítva egy másik fájlba, és ott van az érzékenyeknek a tartalma titkosítva. Rá tudok grepelni, megtalálom, tök könnyen kezelhető, és szeparált is a kettő ráadás, hogy látom, hogy melyik titkosított, melyik nem. Ugyanakkor ebben mind benne van. Jó. Tegek. Tegekről még nem volt, ezt nagyon gondosan elhagytam. Holott a tegek azok a Ansible-nek a másik sava a borsa. Tehát eddig sok mindent láttunk, szépséget benne, a tegek nagyon fontosak. A tegek igazából címkék, jelzők, bármi, amit rá tudunk bigyeszteni taskokra, bárhova, rólokra is rá tudom bigyeszteni rólokra is, rá tudom bigyeszteni a taskokra is, egyesével külön-külön. Tetszőleges számú tag lehet, ez is ilyen szabad kulcsszó érték, amit én találok ki, és akkor lesz a tagnek az értéke. Egyetlen egy dolgot kell csak figyelni, hogyha taggel látok el taskokat akár role-ban, akár playbookban, bárhol, és a taskok azok hivatkozhatnak handlerekre, akkor a megfelelő handlereknek szintre megfelelő tegekkel rendelkeznünk kell ahhoz, hogy a zártsága a szabályütésemnek tag szinten is meglegyen. Mert a teget arra tudom használni, hogy a teggel le tudom szűkíteni a playbook futatását, csak arra a részre, amit azzal a teggel megjelöltem. Ez azért jó, mert amikor a playbookom nagyra nőtt, akkor nem akarom igazából az egész playbookot lefuttatni, és megnézni, hogy igen, az apt alatt rendesen van konfigurálva minden, igen, a bas úgy van beállítva, hogy én szerettem volna, igen, a logrotálás be van állítva, a posztik be van állítva, a syslog ng be van állítva, a tűzfalgépen be van állítva, az apas be van állítva, a PHP be van állítva, nekem csak az SQL-be kellett volna ezt a részt macerálni. Nem akarok az egész többen végiggyalogolni, sok-sok képernyő lesz, én csak az SQL-re szeretnék foglalkozni, semmi többel. Nem tudom neki megmondani azt, hogy légy szíves, csak a MySQL role-t futtasd le. De azt mondom neki most Apache szerepet, hogy azt mondom, hogy az Apache rólhoz vigyezz már rá az Apache 2 meg a HTTPD teget, akkor meg tudom, hogy légy szíves, futtasd le a playbookot erre a hostra, de csak arra a része, aminek a tagje ez, hogy Apache 2 vagy HTTPD, amiket én szeretném. Megadhatok több teget, tehát nem muszáj egy teget leszűkítenem. Lényeg, hogy meg tudom így mondani azt, hogy oké, itt az óriási nagy playbook, és abból én igazából csak ezt a szeletkét szeretném lefuttatni 12 hostra, mert 12 hoston épp az Apache-ot frissíteni kellett, mert volt benne egy security hole, megint SSL, megint le kell szűkíteni, ki kell hajítani a TLS 1-et is már, mert az se jó, és akkor 22 Apache-on egyszerre kihajítom csak a TLS 1-et a config file-ban, és közben nem meg se nézze az Ansible az összes többi ága bogát a playbooknak, mert azt nem ezzel a taggel írtam le. Az Ansible playbooknak van egy minusz T flagje, hogy meg tudom adni ezt a teget, amivel neki játszania kell. És akkor nem kell egy hosszú playbookon nekem végiggyalogolnom, akkor, amikor én igazából sok dolgom van, szeretnék dolgozni, meg éppen egy jó film megy a tévében, vagy a YouTube-on, én azt akarom nézni, nem pedig azt, hogy gyalogoljon végig az a szerencsétlen Ansible. Majd máskor. Ansible Galaxy. Nyilván lehet saját magának az embernek rólt írni, és az egy tök jó dolog, és az egy nagy élmény, és szerintem nagyon sokat lehet belőle tanulni, az ember saját maga megír egy szerepet, de lehet tanulni másoktól, lehet kölcsönben ötleteket, ideákat, majd egy Ansible Galaxy nevű site, közösségi site, ahol meg lehet osztani egymással szerepeket, készszólókat. Erre van külön egy Ansible Tool, és Ansible Galaxy, amivel lehet keresgélni, telepíteni, megosztani általunk is szerepeket. Én amikor néztem, akkor csak a Slabdy-re kerestem rá, és ott 50 ilyen ról volt, ami csak a Slabdy-nek a kezelésére különböző emberek által írt különböző rólok. Nyilván meg lehet nézni, hogy nekünk melyik tetszik legjobban. Szerintem fönn a Galaxy site-on van ilyen népszerűségi lista, és melyik legnépszerűbb, mondjuk rá lehet keresni, és akkor azt kipróbálni. Tehát nem kell nullára indulni. Le tudom tölteni, meg tudom nézni, és akkor tudok belőle tanulni. Tök jó. Erre már utaltam korábban, hogy komplex rendszerek kezelhetők az Ansible-vel. Ez a bizonyos példa, amit én hivatkoztam korábban, hogy egy olyan fizikailag 3G-ből áll a kis cluster, amin sok-sok virtuális, LXC-s virtuális gép fut. Ott például a dinamikus inventory-ből így generáljuk le a Mail Gateway-nek a Relay Domains fájlját. Ez egy template, ez egy Jinja 2 template. Ezeket a idiomákat nem említettem nektek. A templétekben is lehet loopokra hivatkozni, tehát ebben is van for ciklus a lehetőség, végig tudok gyalogolni listákon. Nagyon van egy ilyen host várszakban a gateway-nek, van egy tenant nevű eleme, van egy lista, egy datalista, ahol meg fel vannak sorolva a tenantok. Hogyha adott tenantnak az állapot az, hogy ő present, ő éppen definálva, nincsen felfüggesztve, törölve, akkor rövidítünk változót, legyen egy relay változó ebből a SSH host-nak a IP címe a tenantnak a főszerverére, és akkor vedd a tenantnak az összes lehetséges doménjét, ami egy lista megint, a D-változó a listában a ciklusváltozóhoz, az összes doménre a Lilyhost maga a tenantnak a mail gateway szervere. Bezárjuk az egyik for ciklust, bezárjuk az endifet, bezárjuk a legelső for ciklust, és ebből úgy, ahogy van nekünk, legenerálja az összes real domains fájt az összes létező bérlőnkre, tenantunkra, a bérlők összes lehetséges doménjére, mert van, aminek több is van, abszolút generál dinamikus Lilyhost fájt. Vannak benne elrejtett fontos részek, hogy például ez a lista, ez nagyon szigorúan sortolt lista mindig, tehát maga a fáj nem fog változni azért, mert random a Python épp milyen sorban vesz elemeket. Ez mindig, amikor ezt végén kitöltjük, akkor ezt sortoljuk, hogy a benne lévő elemek listája az megfelelően bekövetkezzék. Ez a lista szintén sortolt, hogy ez egyértelműen és nem változik, csak az miatt a fájtartalom, mert a Python éppen milyen sorban vegyedik vissza. ilyen szempontból ezeket végig kellett sakkozni, hogy az ember tudja, hogy mi az, ami miatt a fájl generálása. Ugyanaz a fájl léte, csak a sorrendiség más. Azban nekem legyen már egy új poszt, meg futtatás, meg föltöltés, mert a sorrendiség megváltozott. Tehát tényleg nagyon komplex rendszerek generálhatók Ansible segítségével. Oké, ez már lassan utolsó szlájd, utolsó előtti szlájd. Mondtam, hogy bővíthető, és hivatkoztam a ternári változó a filterre, ami sajnos nem teljesen, nem mindig jól használható. Tehát ha ilyet próbálnánk használni, hogyha van egy komplex változó, nem egy skalárunk, hogyha annak az adott eleme definiálható, akkor legyen ez vagy az az érték, ez nem fog működni. Azért nem fog működni, mert említettem, hogy a ternári az a mindkét változóját kiértékeli attól függetlenül, hogy ennek a feltételnek mi az eredménye true vagy false. Most pont azt akarom megnézni, hogy ha ez a változó nincs definiálva, akkor mi legyen. Ergo, itt a ternari, hogyha ez nincs definiálva, hibát fog jelenteni, hogy bocs, ennek a változónak nincs, ennek a varnak nincsen fo eleme. Nem tudom futtatni a futatást, mert ez teljesen rossz. Hát itt egy olyan hivatkoztál, hogy nem létezik. Ezt nagyon könnyen ki tudjuk cserélni, hogy magunk írunk egy új filter plugin-t, mi bővítjük az Ansible-t egy új funkcióval, egy új filterrel, egy Jinja 2 filterrel, ami ennyi az egész. Itt az elején van egy standard rész, amit meg tudunk nézni leírásból, hogy mit kell betennünk oda, hogy az Ansible megfelelő libjeit beinkludáljuk. A végén van egy pici kis rész, amit meg tudjuk mondani, hogy igen, ez az új függvény, egy új filter, ezt megmondjuk az Ansible felé. Ezt lehagytam, mert ez egy teljesen standard rész. Ha megnézitek a fájlokat, ugyanazt használja az Ansible Core is, tehát onnan ki tudod emelni ezt a részt. Berakod a középső részt, hogy legyen egy ilyen dict exist új függvényem, ami erre a változóra érvényes, akkor megnézzük, hogyha ennek van, ugye emlékezzetek rá, ez egy fura függvényhívás, ez lesz az első argumentuma a tényleges Python függvénynek, tehát ez felel meg ennek, ez felel meg ennek, és ez felel meg ennek. A Python nyelven ez így van leírva, csak így néz ki a Jinja 2 szintaxissal. A kettő ugyanaz, tehát ez itt igazából az első változó. Tehát hogyha ez a kulcs ki létezik ebben a D dictionary-ben, akkor ad vissza az értékét, ha meg nem létezik, akkor ad vissza a default értéket. Működni fog akkor is, hogyha ez nem létezik, mert nem értékeli ki a Jinja 2 filterem, úgy, mint itt a ternarinál. 1, 2, 3, 4, 5 sor, amit hozzá kell csak adnom. A filter plugins egy standard könyvtárat létre tudok hozni, az Ansible CFG-re meg tudom mondani, hogy a filter plugins könyvtár létezik, és ott vannak a pluginek, amit hozzáadtam az Ansible-hez. Ennyiből tartott kiegészíteni, betenni egy új filtert, ami nekem kellett. Ennyi Python tudás kellett hozzá. Mi a listakezelés, mi a dictionary, mi az if-else-nek a szintaxisa, ne felejtsük le a kettős pontokat, mert úgy kell, aztán kész. Tehát ennyi. Jó. Best practices. Van rá külön oldala Ansible weboldalon. Van két ajánlott könyvtár struktúra, hogy hogy néznek ki a playbook melletti könyvtár struktúránk. Valamelyiket válasszuk, kövessük azt, és nagyon nem fogunk azzal mellőlőni. Lesz sok könyvtárunk, lesz még könyvtár struktúra, nem baj. Azért van a struktúra, hogy segítsen minket, és támogasson minket, és segítsen a rendszert, hogy könnyen megtaláljon default helyeken fájlokat. Ne kell ezzel később hosszú pászokkal foglalkozzunk. Próbáltam szuggerálni fejétek, hogy használjuk a host és csoportváltozó fájlokat, oda emeljünk át minél több infót, ott legyen benne az információ, és a playbookba, a rolokba lehetőleg általános részek legyenek, amiket host független, user független, csoport független, service független, és minden más kerüljön ki lehetőleg bar fájlokban, ott tudjuk ezeket szépen megfogni. Defaultokkal mindig is tudunk szépen hullani arra, ami az általános megállapítás, ami minden hostra érvényes lesz. Használjunk rólokat azért, mert úgy lesz szép struktúrált a playbookunk. Ha másoktól akarunk használni elemeket, úgyis rólt fognak adni, és nem pedig egy task listát, tehát úgyis rólokkal vagyunk kénytelenek foglalkozni. A róla egy szép abstrakció egy adott feladatnak, egy adott szerviznek, szépen meg lehet azt fogni és kezelni. mindig nevezzük meg a taskjainkat, mert az nekünk nagyon jó hasznos, hogy látjuk a playbook utása közben, hogy épp mit csinál. Látjuk a playbook file-ban, hogy ott mit akarunk csinálni, mit akarunk létrehozni, mit akarunk módosítani, miért. Ez egy tetszeges, hosszú string lehet, tehát nem kell nekünk néhányszor korlátozni magunkat. Ugyanakkor ne bonyolítsuk túl, tehát látjátok, hogy az Ansible egy nagyon ágas, bogas, sok minden eleme van, sok minden része van rendszer, sok minden ad a kezünk alá, sok minden többféle módon is meg lehet tenni. Kezdjük szépen kicsiben, azt építgessük szépen, valószínűleg néhányszor át fogjuk írni azért, mert rájövünk később, hogy ez úgy nem jó. Ez egy nagyon jó tanulópénz, tehát az nagyon sokat tudunk tanulni, és aztán látjuk, hogy a best practice felé tendálva egyre kevésbé kell átírnunk dolgokat és újra fogalmaznunk az Ansible nyelvén. És hát én csak egy szlájdot írtam föl, de használjuk ezik az a rendszert. Tehát kell, muszáj mellé, mert abban benne van, oké, hogy az Ansible maga az dokumentált részben, de az egy statikus állapot, az egy pillanatnyi felvétel, hogy most éppen így konfiguráltam a rendszeremet, de nincsen benne a múlt. Nincsen benne a tudás, amitől az a rendszer azzá fejlődött, amiként most fut. Időnként nagyon zavarja az embert az, és engem is nagyon zavart korábban, amikor az Ansible-t nem kezdtük el használni Git-tel együtt, hogy ott volt egy config file, tudtam, hogy megmódosítottuk valami defaultról, és a jó ég nem tudtam már, hogy miért. Tehát, ha még a config file lehet is tenni kommentet, de valamiért siettünk, és nem írtuk bele. És akkor az ember ott ül, és akkor a fejét, hogy miért kellett ez? Valami oka volt neki, de senki nem emlékezett már rá, aki megcsinálta, az sem. És akkor ott ülsz, és akkor nem tudod, most az egy módosítás, vagy kettő, vagy három összefügg egymással, és akkor azok egy dolog miatt születtek, vagy miért van az ott? Tehát elveszett a múlt egy darabja számunkra, amit most tudnunk kéne. Ha ez benn van Gitben, akkor ott van az egész múlt mögöttetek, hogy egy gép evolúció milyen lépcsőfokon ment át, amíg a mostanában bejutott. Az a rendszergazdai tudás, ami a fejekben van meg, és sokszor az is bizony el tud kopni, mert mindig tanulunk újat, mindig látunk újat, az ott megmarad, és ki lehet bányászni. Ott a Git history, ott a Git log, az kereshető, az ott fájra lehet nézni a Git logot, hogy mik voltak rá a kommentek, el lehet szedni dátumát, időpontját, kitette be, mikor, mit tett mellé kommentnek. Nyilván ez múlik a Git kommentnek a minőségen, hogy mennyire jó kommentálta a kolléga, hogy mit csinált és miért csinált. Ha csak odaért a később, hogy hozzáadtam, meg töröltem, akkor az sokat nem segít, de neveléssel sokat lehet rajta javítani. Jó, most én azt hiszem, hogy ezzel a szlájdjának a végére értem, és szerintem sok időnk maradt még. Egy órával korábban fejeztük be a szemináriumot, mint terveztük, mert négyig tart. Úgyhogy most leülhetünk beszélgetni, akár az Ansible-ről, akár bármi másról. Szabad a kérdés, bárkinek bármilyen kérdés, mert eddig benszorult, mert nem hagytam, hogy kérdezzen, az most kérdezhet. Igen.
Nem beszéltél rólam, vagy nem éppen aludtam, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy az Ansible a tevékenységét napozza valahol. Szeretném látni, hogy milyen parancsok hajtódnak végre, hogy melyik hozta, mikor.
Tudod naplózni az Ansible-nek a parancsait, van hozzá egy utasítás az Ansible CFG-ben, hogy ő hozzon létre logfájt vagy ne, a syslog legyen, vagy pedig normál fájl legyen, és akkor be tudja tenni, mit hajtott végre. Az tök jó, mert akkor látod, amit a képernyőn látsz, azt ő elmenti abban a fájlban, és azt tudod használni, meg tudod nézni. Tehát erre van mód.
Nem mindig látom a képernyőn a pontos parancsot, vagy lehet, hogy csak nem figyeltem. Előfordulhat ugye, hogy mondjuk valami apt-cache lefuttatása, az konkrétan kiad egy parancsot, ezt lehet, hogy nem figyeltem. Az összes kiadott Unix-os parancs megjelent
nem.
A
képernyőn? Amit az Ansible Playbook lefuttat, amit eddig láttál a képernyőn, az mentődik el a napló fájban. Tehát mivel apt-get-et nem fogod idegben látni, mert az app modul hajtódik végre, az app modul meghívását fogod látni. az, hogy ő most mit hajtott végre,
és akkor... kíváncsi vagyok, akkor nem is lehetőségem arra, hogy ezt lássam, hogy milyen parancsot hajt végre.
Nem volt arról,
csak
nem volt arról szó, hogy az Ansible Playbooknak van egy minusz V vagy Verbose kapcsolja, amit lehet egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, sokszorozva kiadni argumentumként, és akkor egyre többet és többet és többet árul le arról, hogy ő mit hajt végre. Azt lehet látni, és akkor ő nagyon sokat elmond magáról, hogy most mit csinál. Színekkel kombinálja, zölddel, kékkel, tehát
azt hiszem, eleget láttam, oké.
Elejére fölmegyek, milyen modulokat használt, hol tárta meg azokat, hogyan használt az SSH kapcsolatot, milyen paraméterekkel. Itt látszik, hogy privát kulcsot használtam, itt van a útvonala. Control persiste használt az SSH-t. Itt, hogy mit hajtott végre, access SSH-V, control master ott a konkrét végre SSH parancs. Bocsánat, egy kicsit lejjebb görgetek, mert egy jó hosszú nagy része van neki, miket csinált. Az update apt-cache parancs mit jelentett konkrétan, milyen modulokat használt, SSH parancsot végrehajtott, itt mit csinált. És akkor itt az invocation, hogyan hajtotta végre. Milyen DPKG optionökkel hívta meg, force control, force control társai, miért az eredménye neki, eredményéről milyen változókat tárol el, milyen információkat, itt a cache update time, amiből legutoljára frissült a cache, most nem kellett neki frissíteni, mert még egy órán belül vagyunk, tehát ez miatt a change az false, failed az false, nem hasonlít el a parancs, nem volt neki hiba kódja, hogyan hívta meg, milyen argumentumokkal. Handlert nem kellett futtatni neki, ha kellett volna. Itt a postfix csomagnak ellenőrzése. Tehát szépen-szépen minden infót megkapsz, amit szeretnél ilyen minusz V kapcsolókkal. Ez nyilván így nem naplózódik, tehát a napló fájlban én úgy emlékszem, hogy csak sima V nélküli verzió naplózódik, de ezt nem mondom neked 100% biztonsággal, nem tudom. Azt tudom, hogy sima parancs végrehajtáskor, tehát Ansible Playbook futatáskor az naplózódik, és van olyan hely, ahol alkalmazunk ilyen napló fájlt, hogy lássuk, hogy hogyan történik a futatás, van, ahol nem használunk ilyen napló fájlt. Mit hagyhattam még ki az időből?
Hálózati eszközök menedzselésében van esetleg tapasztalatotok, hogy mennyire használható ténylegesen nagy a
korlatban? Ez egy nagyon jó kérdés. Az igazság, hogy mi élesben nem Ansible 2.4-et használunk, hanem egy jóval régebbi, korábbi Ansible verziót, és ott még ezek a részek nagyon nem voltak meg a normál Ansible modulok között. Én csak azt tudom, hogy egyrészt most már modulok között látni jó sokat. Tehát jelenleg az Ansible 2.4-ben ezek a networkre vonatkozó modulok vannak, amiket ő tud kezelni. Tehát lát, itt van ilyen Cumulus, iOS, néhány számot, többségük totál ismeretlen, Big Switch. Most ez milyen mélységű support adott network eszköznek, Azt én neked nem tudom megmondani, ezt ki kell próbálni, és aztán a puding próbálja az evés, hogy ő mennyire jól fog működni. Azt tudom, hogy van NetApp support is benne, mert mivel készültem, megnéztem az Ansible-t, és látom, hogy NetApp is van most már. Nálunk van NetApp, és még nem nincs beintegrálva az Ansible-be. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog az majd működni, és mennyire jól lehet majd használni. Tök jó lenne, mert akkor a ISCAD-i köteteknek a generálása az tök könnyű és gyors. Most tök bonyolult skriptekből tevődik össze egy ISCAD-i kötetnek a létrehozása, létrejöjjön, megfelelő grupba bekerüljön, ezek több lépéses akármik, és akkor az úgy bonyi, és ha innen lehetne, akkor sokkal szebb lenne. De azt még nem néztem meg én sem. Tehát az látszik, hogy amit mi használunk most élesben, aztán 2.0 vagy 2.2, ott ezek még nagyon nincsenek meg, nem is nem néztem meg, de most ez úgy robbanásszerűen kitágult. Tehát van egy burst, hogy nagyon sok minden belekerült, és meg kell nézni a minőségüket. Most ezek már a korban szerepelnek, az Ansible korban, tehát elvileg ezek már eléggé hibamentesen kell, hogy működjenek. A funkcionalitás, hogy mennyire jól fedi le ott eszközt, azt neked nem tudom megmondani.
És egyébként ezek a korban szereplő modulok, ezek mennyire fekete dobozok, vagy mennyire lehet ezekbe konkrétan belepiszkálni, vagy legalábbis belenézni, akár kódszinten?
A korban nagyon nem szabad belepiszkálni, mert hogy azt, ha te belepiszkálsz, akkor a következő frissítés azt felülírhatja. Nyilván úgy érdemes belepiszkálni, az ember belepiszkál, és elküldi pecsként a fejlesztők fel, hogy kedves fejlesztők, van ez a modulotok, tök jó, de még hozzáadtam még 22 új feature-t, meg az a kettő igazából nem volt jól implementálva, kijutottam, és lehet egyszerűen tegyétek bele. Szerintem 98%-nak tartom, hogy elfogadják és boldogan fogják használni. Nem, én nem látok ebben ilyen mindenkiről, hogyha az eszközét azt továbbfejlesztik, és mások beküldenek javításokat. Úgy nem csinálnám meg a módosítást, hogy tehát úgy nem tenném meg, hogy itt benhagynám a Ansible korban. Azt megteheted, hogyha akarod nagyon, hogy a te saját playbookodban, a saját külön kis ágatban létrehozol belőle egy másolatot, amit aztán átnevezel, mit tudom én, MyiOS-nek, és akkor azt fejezted tovább. Mert akkor nem ütközöl ezzel, ha őt frissítik, az nem fogja felülírni a te frissítéseidet, és akkor nem veszik el az, amit addig bele dolgoztál. Az egy lehetséges opció. Jó. A Ansible-nek a dokumentációja szerintem elég jó. A websájton a modulokat, ezeket a modulokat szépen látjátok kategóriánként felső, mindenes modulról van szép kis leírás. Azt érdemes megnézni a modulnak a leírása végén, hogy azt most már stabilnak tekintik-e, vagy sem. Nagyon korrektül mindig leírják az adott modulra, hogy aznak a szintaxisa, a szemantikája stabilnak tekintette, ami azt jelenti, hogy azt ígérik, hogy az már jövőben nem fog változni, vagy pedig azt írják oda, hogy az még nem stabil, magyarán az még változhat. Nem okvetlenül fog változni, de nem zárják ki a lehetőséget, hogy mondjuk kapcsolnevek megváltoznak, kicsit átírják, módosítják, az mi belefér a pakliba. Nagyon-nagyon sok rész az ott látszik, hogy az stabil, az már arra adnak egy nagy esküt, az már abban a változatban fog megmaradni a jövőben, és ahogy most kinéz. Nyilván, ha átírják totálisan az Ansible-t egy másikra, akkor annak a kockázata megvan. De láttunk ilyen példát a Pythonnál is, úgyhogy tehát előfordulnak ilyen inkompatibilitások. De azt nagyon szépen leírják, hogy mi az, ami most stabilnak tekintett, és az nyugodtan lehet támaszkodni. Az Ansible 2.4-re nézve, tehát én úgy gondolom, hogy amit most használunk mi Ansible Playbook, azt szinte egy az egyben használhatnám 2.4-jel is. Lehet egy-két kurszonák kiabálna, hogy ez már deprecated, és írjuk át másikra, de attól még simán lefutna a playbook mindenfajta módosítás nélkül.
Lehet, hogy az elején volt, csak már régen volt, új hostok létrehozása. Tegyük fel, hogy valakinek teoretikus eset hirtelen, hogy 100 hostot létre kell hozni, azt hozza létre, majd Ansible-le kezdje elkezelni, vagy esetleg az Ansible-le
mi hogyan hozzá
létre? Létrehozásra is. Mondjuk legyen ez egy elég cél.
Tehát ha elég, mondjuk geszteket kell létrehozni, és azt tudnak konfigurálni? Az jó, hogy az Ansible-ban van egy olyan kapcsoló, nem említett, nagyon sok van benne, nyilván van ilyen wait for. Amikor meg tudod tenni azt, hogy generálsz egy adott infrastruktúrában virtuális gépeket, meg tud mondani Ansible-nek, hogy igen, te generáltál virtuális gépeket, az inventory-d maga megváltozott, mert az inventory-ből rögtön vett fel őket dinamikusan, mint új gépeket. Mondjuk a névből, biomásból következik, hogy ők melyik csoportba kerülnek be, tehát valami fajta konvenciónak kellene, hogy ezt értelmesen tudja dinamikusan kezelni a rendszer. Akkor inventory-t újra tölti, és tud csinálni olyan állapotokat, hogy oké, erre a típusú gépre, ami ebben a csoportba tartozik, a leges-legelső lépés az, hogy wait for, várj arra, hogy SSH-val eléred a gépet. Majd ha egyszer indít a 100 új virtuális gépet, és ha rögtön akarod őt konfigurálni is Ansible, akkor azt fogja csinálni, hogy létrejön a 100 új virtuális gép LXC-vel, vagy bármi mással, Dockerrel, akármivel, bekerül az inventory-ba, megtanulja, elkezd futni a virtuális gépekre, amik létrejöttek, és amikor odajön az adott virtuális gép, akkor várakozik addig, amíg az SSH prompt nem elérhető az adott gépen. Nyilván van egy timeout érték, hogy meg kell hogy most akkor meddig várjon. Egy óra, két óra, két hét, nyilván vannak írás, hogy nem fog várni, és van majd default érték, meg tudnak algoritmusokat, hogy eddig várjál rá. Ha addig nem jött fel, akkor hibát ad, ha addig följött, akkor rendben van, bemegy rá és konfigurálja. Tehát lehet így staginggel szépen ütemezni, hogy most eddig jutottam el, most valamire várnom kell egy külső függőségre, és amikor az rendelkezésre, akkor adok tovább. Jó. Hát... mindenkinek nagyon boldog és sikeres Ansible használatot kívánok. Azt gondolom, hogy ez egy remek játékeszköz. Remekül lehet vele jókat játszani, és lehet vele jókat kísérletezni. És azt gondolom, hogy a munkának valahol a hozama, vagy az eredménye az egy nagyon-nagyon klassz dolog. Most kifele kacsonygatok a nézőközönség. Aki DevOps akar lenni, annak szerintem Ansible-t meg kell tanulnia. Tehát aki ilyen szép buzzword-ökkel akarja a karrierjét tovább építeni, azt szerintem Ansible nélkül nem fog élni. Lecserélhetnénk az Ansible-t SourceTag-re vagy Puppet-re. Valamifajta config management nélkül egy DevOps manapság nem él meg. Tehát úgy gondolom, hogy valamit kell neki tudnia, és élnie kell vele, és használni kell tudni. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy az Ansible egy jó választás, érdemes kipróbálni, érdemes az emberek beleásni magát. Az sem baj, hogy az ember megpróbálja másikat és összeveti azzal. Látni fogja, hogy az Ansible-nek is vannak hátrányai és problémái. Ugyanakkor nagyon sok előnye van, amit nagyon érdemes használni. Nyilván itt lehetnek például teljesítménykérdések, hogyha neked van 1000 hostod, akkor lehet, hogy egy Ansible management hostra nem célszerű, lehet őket jól kezelni. Ezek már ilyen skálázási kérdések, amiket meg kell fontolni, hogy lehet jól csinálni. Jó, köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, remélem, hogy mindenkinek, de legalább néhány emberre tudtam hasznos dolgokat is mondani, említeni. Ha valakinek kérdése van a később, akkor nyugodtan megkeresd e-mailben is, tudok, akkor válaszolok rá, és minden jót mindenkinek. Köszönöm szépen!